Igen, igen.
Vendégünk Grand Pierre,
Most még átkapolok. Most jöttem el, hogy így jobb lesz. Nem tudom, hogy így lehet-e majd hallani. Jó. Igen, ezt is lehet jól hallani. Jó, rendben, akkor... Tehát egy olyan kérdésről szeretnék beszélni, nagy szeretettel és örömmel köszöntök mindenkit. Egy olyan kérdésről szeretnék most beszélni, ami a végigkíséri az életemet, mert úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb kérdés a világon, az alapkérdések alapkérdése, a világegyetem élő természete. Erről a könyvről írtam már egy könyvet, illetve már több olyan könyvet is írtam erről, ami nem jelent meg, de az egyik megjelent 2002-ben, és azóta 5 változatban írtam újra, és az 5. az, amit itt látunk, ez a 2012-ben megjelent változat, ami 60%-ban új tartalmat tartalmaz az előző 2002-es változathoz képest, mert az a 10 év nem múlt el teljesen nyomtalanul, hanem valami eredménnyel azért csak járt. És mivel tulajdonképpen folyamatosan ezzel a kérdéssel foglalkozom, hogy a megértsem a világegyetem élő mi voltát, minden nap, 10 éven, 100 éven keresztül, remélem, hogy ez még egy pár száz éven keresztül így lesz. Tehát ezért sok minden mondani valóm lenne, és most megpróbálom ezt egy rövidebb előadásban érzékeltetni. Tehát egyrészt a mai helyzetünket, tehát azért is fontos, hogy lássuk, hogy a világegyetem élő természetű, mert egy olyan világban élünk, amilyenben a világban pusztító világjelenségek zajlanak, egy arctalan társadalomban élünk, egy atomizálódó társadalomban, ahol egyre jobban fejlődik minden, ami a visszaéléshez kell, a természettől kapott képességekkel való visszaélésre, az emberi minőségünk romlik, egyre inkább betemet bennünket a társadalom, egyre jobban be vagyunk havazva, el vagyunk temetve a teendőkből, alig látszunk már ki, szinte nincs is időnk igazán élni, azt se tudjuk, hogy mi fánterem az élet, és nyögjük az igát, nem igazán az élet, amit most élünk, mint amire születtünk. De az ember nem csak testi lény, ahogy azt a mai fogyasztói világ sugallja, mert vannak például különleges tulajdonságokkal rendelkezünk, egészen különlegesen, olyan különleges tulajdonságokkal, amivel nincs olyan testi, fizikai rendszer, amelyik ilyen tulajdonságokkal rendelkezne, érzőképességgel rendelkezünk. Képesek vagyunk érezni, még a modern ember is képes legalábbis bizonyos szintű érzésekre legalább néha napján, még emberi érzések is előfordulnak a mai világban, és nem csak az embernek vannak érzései, hanem az állatnak, a növénynek, sőt, végső soron még a természetnek is, legalábbis az, hogy a természet szép, azt nem nagyon vonják kétségbe, és lehet-e valami szép, ami teljesen nélkülöz mindenfajta értelmet, jelentést, életet? Hát ez egy nagy kérdés, úgy gondolom, hogy nem. Tehát végső soron a természet szépsége, a világegyetem szépsége is egy alapvető tény amellett, hogy a világegyetem él. A motoristák szerint az érzés nem más, mint biokémiai reakcióknak a puszta következménye, valamiféle lényegtelen mellékjelenség. Ez azonban az érzésnek, az életnek egy rendkívül lapos és valótlan felfogása. Ha az élet és az érzés pusztán a véletlen biokémiai reakciók eredménye lenne, akkor nem lenne semmi másnak jelentősége, csak az anyagnak, a térnek és az időnek. És ezek a zombi lett, a madaristák úgy is gondolják, hogy ezekért és csak ezekért lehet élni. Ha csak az anyag létezne, akkor nem lehetne jelentősége olyan alapvető értékeknek, mint a szépség, a jóság és az igazság. Ugye ezek akkor ilyen illúziók lennének, amik bizonyos téves nézeteknek, bizonyos csökevények, ugye ahogy régebben nevezték, lennének betudhatók. Tehát a mai világban, ebben a zombi lelkű világban az emberek, akik bedőlnek ennek a materializmusnak, arra törekszenek, hogy minél nagyobb részt kapjanak az anyagi javakból, az anyagból, a tér és az idő fölötti hatalomra irányul a fejlődés, vagyis tulajdonképpen a technikára, a világuralomra és az életidő feletti hatalomra való törekvést jelenti ez, Uralomra törekvés tehát az ember, az élet, a természet, mindenféle szépség, jóság és igazság felett. És hogyha mindegyik fölött, mindegyiket sikerül teljes mértékben alávetni, vagy kiírteni, az lesz aztán a sodás győzelem. Az eredmény tehát nem más, mint egy lelki-szellemi atomtámadás. Az arctalan emberiség a földi világ fölé igyekszik kerekedni, a háttérhatalom pedig az emberiség fölé, ugye, hogyha az emberiség majd elég ügyes, hogy megszerezze a földi világ fölött a hatalmat, az állatvilág, a növényvilág, és a természet fölött, ugye, leigázza a természetet, a háttérhatalom pedig úgy észrevétlenül leigázza akkor azokat, akik megszerezték a hatalmat, és akkor minden hatalom a háttérhatalomé lesz, ugye, világos. Ugye, amíg ember él a Földön, addig azonban ez a háttérhatalom nincs bebiztosítva, mert az emberek mindenre képesek, azokban nem lehet megbízni. Tehát a legjobb indián, a halott indián, a végső cél, a végső diadal, a technológia, a végső győzelme, az emberiség teljes pusztulása. Ugye ez és e felé haladunk diadalmas, egyre nagyobb technikai színvonalal haladunk e felé. Az élő világegyetem azonban teljesen más távlatokat nyit. Egy tágabb, teljesebb, egészségesebb világra nyit kapukat, egy olyan világra, amiben van érték, ígígérő érték, égre szóló érték, olyan érték, amelynek meg kell születnie a dolgok a világ természete szerint, és a világ az egy nagy dolog, hogyha a világ természete szerint meg kell valaminek születnie, az sokkal nagyobb dolog, mint hogyha a fogyasztói társadalom földi hatalmaságai azt gondolják, hogy annak meg kell születni. Tehát ez az igazi győzelem, az élő világegyetem eszméi, és az emberiség tulajdonképpen nem tehet mást, mint hogy előbb-utóbb fölismerje a saját sorsát, a saját rendeltetését az élő világegyetemben. Mert ez áthatja, az élő világegyetem eszméje áthatja az életet a sejtek szintjén, minden élő szervezet szintjén, és az egész világegyetem, az egész természet szintjén. Még a modern emberiségre is ez vár, hogy ez áthasson bennünket, és hogy hogyan és milyen megdöbbentő módon, olyan megdöbbentő módon, ami soha senki nem sejtett, erre szeretnék egy kis fényt vetni. Milyen jó hangja van ennek. Kimondotta jó, hogy előadóknak így közben tudják kísérni az előadást. Tehát az első függöny fellépben sejtjeink világáról. Mindannyian tudjuk, hogy sejtekből állunk, de hogy ennek lenne bármi jelentősége, erről nem igen hallunk a modern világban. Mindenesetre elképesztő dolog, hogy mi magunk élőlényekből állunk. Ugye képzeljük el, mint hogy egy hatalmas Szent János bogárraj lennénk. Vagy egy hatalmas hangyaboly. Ugye, vagy vannak olyan hangyatelepek, ugye, amik hangyabolyoknak a számlálatlan sokasága is egyetlen egy nagy egységet alkot. Vagy egy amőba telep. Vagy vannak, akik azt mondják, az egész bioszférában az egysejtűek, azok egyetlen egy hatalmas géntelepet alkotnak, cserélik, adják, veszik a génjeiket, és az egész föld, az összes óceánban, ezek mind egyfajta óriási szervezetet alkotnak, ami túl van minden egyedi élőlényen. És hát van ugye Fred Hoynak ez az elképzelése a fekete felhőről, hogy a csillagközi felhők azok is olyan alkotórészekből állnak, amelyek egy hatalmas, nagy, egységesen szervezett aggyát teszik a csillagközi felhőket, és jön felénk a fekete felhő, jön a naprendszer felé. És akkor mi lesz? Ugye erről szól ez a csodálatos, fantasztikus regénye. Tehát egy fantasztikus regénybe illő fordulattal mi magunk élőlényekből állunk. Ezt igazából nem fogtuk föl igazán. A materialista állítja, hogy de igen, minden csupa élettelen dolog, élettelen anyagból áll. Minden a világon. De még ennek a materialistának bármilyen dühötten is hirdeti, hogy minden csak élettelen anyagból áll, még az ő szervezete is élő anyagból áll, pont az ellenkezőjéből, mint amit hirdet. És ezek a sejtek, amikből még a materialista szervezete is áll, ezek a sejtek maguk nem materialisták, nem olvassák a materialista újságokat, ugye nem olvassák, nem nézik a fogyasztói társadalom tévéit, ők másra vannak, más hullámhosszra vannak ráállítva, a természet hullámhosszára. Egészen más adást néznek, nincsenek annak az agymosásnak kitéve. És még a materialista is kénytelen eltűrni, hogy természetes érzések zajlanak a szervezetében, mert sejtekből áll. Ugye? Hát nem szörnyű egy materialistának az élete? Ugye, hát elképesztő. A mi életünkre ugye ráhúzódik a modern társadalom ezer láthatatlan csápja. Igyekszik egy beállítani bennünket, hogy tudja azt, hogy mikor mit gondolunk. Igyekszik egy csőlátásra ráállítani bennünket. Sejtjeink viszont egy természetes, csodálatos életközösséget alkotnak, egy tökéletes, a tökéletesség szélső határát súrolóan, minden gyarlóságot, megcsúfolóan, szinte tökéletesen működnek együtt. És amikor azt akarom, hogy a kis ujjamat behajlítsam, a sejtjeim azt mondja, jó. És a kis ujjam behajlít. Nekem csak óhajtanom kell, és számtalan sok sejt azt mondja, jó, rendben. És a sejt és a kis ujjam behajlik, pedig, hogyha ezt ki akarnám számolni egy számítógépen, hogy hány sejtnek hogyan kell összehúzódnia, hát beleőszülne minden számítógépes szakember, ugye, aki képes lenne megközelíteni, de még nincs olyan ember, aki kitalálta, hogy lehetne ezt kiszámítani. De akármilyen nehéz számítási feladat is, én csak azt óhajtom, hopp, és már is, kérem szépen, úgy hajlik, mint a pinty. Úgyhogy valami van, ami egy csodálatos képesség, ami valahogy úgy alkot, úgy teremt, mint a pinty, de valahogy a baterista valahogy nem képes vagy fölfogni, sőt, dühötten elutasítja, sőt, a bóvó elutasítja, még mielőtt bármit megvizsgált volna, hogy milyen a világ, azelőtt jelenti, hogy már pedig a világnak anyaginak kell lennie. Csak az a kérdés, hogy miért érdekel valakinek, én ezt nem is tudom megérteni őszintén szólva, hogy lehet valaki materialista, mert én nem vagyok, nem csak azért, mert én nem vagyok az, hanem én tulajdonképpen én nem vagyok semmilyen ista, engem az érdekel, hogy mi az igazság. Most hogy lehet az, hogy valaki nem érdekel, hogy mi az igazság, de azért dühötten azt állítja, hogy így van. Hát hogyha nem kíváncsi az igazságra, akkor miért állítja, hogy neki igaza van? Ugye, hogyha én nem tudom, hogy hány szék van a szobában, akkor nem kezdem azt állítani, ebben a szobában egy szék van. Én vagyok az, aki azt mondja, hogy ebben a szobában egy szék van. Miért állítanám? Hát semmi értelme. Ugye meg kell nézni, hány szék van, és annyi van, hogyha ez érdekel. De hogy a matéista miért állítja, hogyha nem is kíváncsi, nem is vizsgálja meg, hogy úgy van-e vagy nem, igaza van-e vagy nem. Ugye ez rejtély. Tehát sejtjeink nem visszaélnek a természettel, a természet adta képességeikkel, ahogy a fogyasztói társadalomban, hanem élnek vele, megvalósítják a természet életcéljait. És többek között mi is ennek a megvalósításnak, a sejtek életének vagyunk egy bizonyos állomásai, remélem nem átmeneti állomásai, hogy majd föltalálnak majd egy még tökéletesebb sejtvárost, sejtközösséget, ami még az embernél is jobban megfelel a természet céljainak, mert akkor ugye ez a mi számunkra nem lenne a legkedvezőbb megoldás. Ezek a sejtek valami egészen elképesztőek. Egy parányi kis sejtecske, a centiméter egy ezred része a mérete, és ami benne zajlik, hát az valami elképesztő. Csodálatos, szinte minden tudó molekulák rendkívüli képességekkel alkotják a sejtet. Például az enzimek képesek arra, hogy azokat a biokémiai folyamatokat, amik a szervezet élő szervezeten kívül lezajlanak egy bizonyos sebességgel, mondjuk a kémcsőben, azok a szervezeten belül milliárdszor gyorsabban történjenek meg. Hát ez elképesztő. Hogy képes egy valami milliárdszor gyorsabban lezajlani? Ráadásul nem véletlenszerűen, na most egyet fölgyorsított, hanem erre van a berendezkedve. Ami a külvilágban valami, mondjuk így, egy adott sebességgel zajlik, az a szervezeten belül milliárdszor, tehát kozmikus méretekben, kozmikus gyorsasággal, rakéta szerint föl van gyorsulva, és ezek ebből áll az élete a sejtnek, hogy számtalan sok sejt folyamatosan röpíti előre a sejt életét, azt megvalósítva a sejt élet folyamatait. Minden sejt több millió olyan fehérjét tartalmaz, amelyek hát elképesztő, több mint milliárdszor fajta állapotot vehetnek föl, több mint 10-60 féle állapotot vehetnek föl, ez a Levington paradoxon, és tehát többet szinte, mint ahány atom van az egész tejútrendszerben, sokkal több féle állapotot vehet föl egyetlen egy fehérjén molekula, és mindig olyan állapot, várandóan változtatja az alakját, mindig pontosan úgy, ahogy az életfolyamatokhoz szükséges. Több millió ilyen rendkívül bonyolult képességű és csodálatos kozmikus képességű molekulából áll a sejt. Több millió ilyen fehérjét tartalmaz, 15-30 ezer különböző fajtát, és ezeket mind külön gyárak gyártják, és ez azt jelenti, hogy az egyes folyamataiknak, ugye most nézzük meg azt, hogy hány sejtből állunk. Próbálj egy kicsit, miután nem tudjuk, hogy nem mértük föl a modern világban, nem tanították meg nekünk, nem tudjuk, hogy hány sejtből állunk, sőt, én amikor utána néztem, a szakirodalomban alig ismertetik, és ellentmondó számok jelennek meg, a legfontosabb, a világ első rangú szaklapjaiban képtelen számok jelennek meg arról, hogy hány sejt alkotja az emberi szervezetet, egy átlagos emberi szervezetet. Most utána néztem, és hosszas számításokkal kiszámoltam egy teljesen elemi számot, hogy, de úgy, hogy az bárki meg ellenőrizni tudja, és bárki meg tudja érteni, hogyha egy sejt átlagosan az emberi szervezetnek egy sejtje, átlagosan a centiméter egy ezred része, kérek egy kis olyan figyelmet, amit mondjuk a pénztárban tanúsítunk, ugye a különböző közértekben, ugye ott nem ijedünk meg a különböző számításoktól, akkor itt se ijedjünk meg. Tehát a centiméter egy ezred részét alkotja, vagy egy ezred része a sejtnek a mérete, akkor egy centiméter, hogyha veszünk egy olyan kockát, aminek egy centiméter az él oldala, egy centiméter hosszú, akkor hány darab sejtet lehet egymás után elhelyezni? Hogyha egy ezred centiméter egy sejtnek a mérete. Ezred. Nagyon helyes. És akkor a másik irányba, ahol szintén egy centiméter hosszú a sejt, ott szintén ezred. Vagyis itt van ezer sejt, ebbe az irányba ezer sejt, abba az irányba, ez azt jelenti, hogy mondjuk ezer sor sejt van. Mindegyik sorban ezer sejt ül. Egy olyan nézőtér, ugyanben ezer sor van, és mindegyik sorban ezer sejt ül. Összesen hány sejt ül, akkor egy ilyen kis egy ezred centiméter vastag lapocskán? 1 millió. És mivel egy köbcentiméterben ezer emelet sejt van egymásra pakolva, ezer ilyen emelet van egymásra pakolva, ezért az 1 millió szor ezer, vagyis 1 milliárd sejt él egyetlen egy köbcentiméterünkben. 1 milliárd sejt. 1 milliárd élőlény. 1 milliárd Szent János bogár. Ugye? És akkor hány sejtből áll összesen? Hány köbcentiméterből áll összesen az emberi szervezet? Na ez aztán végképp nem nehéz, mert körülbelül azt lehet mondani, hogy 60 ezer vagy 100 ezer köbcentiméter, hogy az embereknek különböző a térfogata, de mondjuk átlagosan lehet azt mondani, hogy mondjuk 60 ezer vagy 100 ezer köbcentiméterből, tehát az azt jelenti, hogy 100 ezer milliárd élőlényből állunk. 100 ezer milliárd. Csodálatos élőlényből, akik nem a modern világra vannak ráhangolva, hanem a természet csatornáját nézik, azt hallgatják, és röpülnek milliárdszor gyorsabban minden folyamatuk, mint a külvilágban. És ahhoz, hogy ezt minden egyes másodpercben, azt is kiszámoltam, hogy ezek a sejtek másodpercenként hány folyamat felül kell döntsenek. És abból, hogy egyetlen egy rengeteg sok biokémiai folyamat zajlik egy sejtben, de a legtöbbhöz vagy mindegyikhez szükséges energia. Az energiának van egy bizonyos egysége a sejtben, az úgy hívják, hogy adrenozin trifoszfát, vagyis röviden ATP molekula, és ez szinte minden folyamathoz kell. Mondjuk azt, hogy minden folyamathoz egy darab kell, mondjuk első közelítésben. Hány darab ATP molekulát használ fel egy másodperc alatt egy sejt? Ezt találtam ki, szerintem ez egy elég jó kis megközelítése annak, hogy fölmérjük, hogy hány folyamat zajlik egy sejtben, és abból, hogy mennyi ATP molekulát fogyaszt az emberi szervezet egy nap alatt, abból ki lehet számolni, hogy ugye a Kornberg azt írja, aki a világ egyik legelismertebb biológusa, hogy ahhoz, hogy mondjuk egy nap alatt 2500 kilokalóriát használunk fel, akkor ehhez 180 kg ATP termelődik, ez pedig azt jelenti, hogy másodpercenként szervezetünkben több, mint 1000 milliárdszor milliárd ATP molekula termelődik. Mivel 100 ezer milliárd sejtből állunk, hogyha elosztjuk az 1000 milliárdszor milliárdat a 100 ezer milliárddal, ugye akkor ebből kiderül, hogy a milliárdot lehagyhatjuk, és akkor az 1000 milliárdot el kell osztani a 100 ezerrel, akkor az 1000 milliót elosztjuk a 100-zal, és akkor abból lesz 10 millió. Tehát 10 millió folyamat zajlik a másodpercenként a sejtben. És ez azt jelenti, most erre nincs különösebb időm, hogy ezt elmagyarázzam, de ez azt jelenti, hogy másodpercenként, mivel ugyanazt a folyamatot, vagy egy biológiai célt rendkívül sokféle módon lehet eldönteni, a sejtnek kell megvalósítani, a sejtnek kell eldönteni, hogy melyik biokémiai folyamatokat valósítja meg, mivel másodpercenként 10 millió biokémiai folyamat zajlik be minden sejtben átlagosan, Másodpercenként 10 millió döntést kell hoznia. Na most a sejt egész jól megteszi ezt, mert akkor, amikor oda tesszük a kisujjunkat egy gyertyalánk fölé, akkor a gyertyalánknak a hője melegíti a sejtjeinket, és az, hogy itt meleg van, ez a hír, a neurotranszmitterek ideg átvívő anyagok segítségével átjut az agyba, a sejtek egymásnak adják át a stafétabotot, a hírt, és aztán az agyból jön vissza az utasítás, hogy kapd el az ujjad, és akkor ugye ez elég gyorsan végbe lezajlik ahhoz, hogy ne égessük oda minden alkalommal, ne elszenesedjen a kisúj, mire észreveszik magunkat. Tehát ez azt jelenti, hogy egész jól működik, át tudják adni a stafétát a sejtek egymásnak. Mivel egyetlen egy sejt olyan nagy forgalom van egy sejtben, hogy egy sejtet, hogyha összehasonlítjuk mondjuk New York városával, jóval nagyobb a forgalom egy sejtben, mint New York városával. Másodpercenként ugye több mint 10 millió folyamat zajlik le benne, és ez azt jelenti, hogy ha mondjuk egy ideg átvívő anyagnak el kell jutnia a megfelelő rendeltetés helyére, vannak bizonyos postaládák, ahova be kell dobni a hírt, ugye a neurotranszmitter, az ideg ingerület átvívő anyagnak a megfelelő receptorba, a felfogókészülőbe kell eljutnia. Nem juthat máshova, hanem pont oda kell jutni abba a megfelelő átadó helyre, ahonnan a következő sejt tovább tudja vinni, tehát a megfelelő receptorba kell eljutni, vagy szélbe kell találnia. És ez azt jelenti, hogy miközben másodpercenként 10 millió döntés hoz, minden egyes döntése páf célba talál egy olyan, olyan hatalmas városban, mint New York. Ugye minden másodpercenként 10 millió nyilat lő ki New Yorkban, és mindegyik pontosan a 10-es kör közepébe talál, mondjuk New York másik végén. Ugye tehát a tökéletesség szélső határát súrolóan tevékenykednek ezek az áldásos jótét lelkek, ezek a parányi kis sejteskék, és ennek köszönhető, hogy ezek ilyen jól, egész ritka az, amikor nem sikerül nekik a 10-es kör közepébe találni. Ha nem sikerül ugye akkor, és túl sokszor nem sikerül, vagy jó néhányszor, akkor annak a következménye az, hogy esetleg nem kapjuk el az ujjunkat a gyertyalánktól, ilyen nem nagyon fordul elő rendszerint. Vagy pedig ugye, hogyha már valami egyéb baj is becsúszik, akkor már jönnek a betegségek. De ugye a természetrendje mégiscsak az egészség egyelőre. És ez azt jelenti, hogy természet szerint a tökéletesség szélső határát súrolva másodpercenként 10 milliószor találnak a 10-es kör közepében hihetetlen távolságban, hihetetlen forgalom közepette. Tehát ezek a sejtek egyáltalán nem gyarló lények. Hiába szerelnek le bennünket, hogy ó, hát mit tudtok ti gyarló emberi lények? Ti nem vagytok képesek semmire. Valójában olyan képességekkel rendelkeznek azok a kis sejtek, akiket a modern ember végtelenül lenéz, hogy tanulhatnánk tőlük, hogyha lenne rá eszünk és fogékonyságunk. Mert a tökéletesség szélső határát súrolják, és a diófa és a fűszál tudja, hogy legyen diófa és fűszál, mert a sejtjei megmondják neki, nekünk is megmondják, hogy kéne embernek lenni, de jelenleg nem arra figyelünk, hogy a sejtjeink megmondják, mit is mondanak a sejtjeink, hanem arra, hogy mit mondanak a tévében. És mivel a kettő nem fedi egymást, egyre rosszabbul érezzük magunkat. És mondjuk, hogy de rossz műsor van a tévében, és milyen rosszul érezzük magunkat, de nem érezzük az összefüggést, ugye? Valamit változtatni kellene. Tehát egy csodálatos világ tárul fel. Másodpercenként ugye több mint 10 a 20-on, milliárdszor milliárd, az 1 milliárd az 10 a 9-en, milliárdszor milliárd az 10 a 18-on, 10 a 20-on, döntés másodpercenként, az azt jelenti, hogy 100 milliárdszor milliárd döntés születik az egész szervezetünkben, minden egyes sejt másodpercenként 10 millió döntést hoz. Mivel 100 ezer milliárd sejtből állunk, ezért 100 ezer milliárdszor 10 millió döntés születik a szervezetünkben másodpercenként. A tökéletesség szélső határa súrol. Csak mi vagyunk ott, hogy közben meg vagyunk zavarodva, mert nem érezzük, hogy a tökéletesség szélső határa fújtatnak, lőnek bennünket kozmikus erővel föl az élet magasába. De mi azt mondja, jaj, de rosszul érezzük magunkat, jaj, már megint milyen ez a tévémisort, jaj, most ezt kell csinálni, jaj, de rosszul érezzük magunkat. Hát mert a világ, ugye a társadalom, ez a mesterséges látszatvilág, amiben élünk, az elrabolja a figyelmünket, és mi megajándékozzuk a figyelmünkkel ezt a nyavajás modern világot, ahelyett, hogy a saját szervezetünket, ami az életet, a valóságos életünket éli, ezt pedig nem értettük figyelembe, de azt a párt titkát, vagy nem tudom kicsodát, vagy azt a bankárt, vagy valakit, ugye, akit esetleg nem is ismerünk, mert annak dolgozunk egész életünkben, hogy nőjön a hizlaljuk a bankszámláját, azért képesek vagyunk egész életünkben dolgozni, de a saját sejtünkre odafigyelni egy másodpercig, ugye ez nem nagyon fordul el. De én azt szeretem, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy érdemes odafigyelni a szervezetünkre, mert olyan csodálatos erővel vagyunk feltöltve, hogyha ezt azt mondanánk, hogy egy tündéri, bűvös folyadékkal, ami képessé tesz bennünket arra, hogy a tökéletesség szélső határát súrolja minden sejtünk, ugye akkor azt mondják, hú, hát ez nagyon fantasztikus hangzik, de ez a valóság. Messze, sokkal messzebb van a képzelet szélső határán szinte túl a valóság. Ott rejlik egy csodálatos valóságból állunk mi magunk, még a materialisták is. Tehát ez azt jelenti, hogy képzeljük el, hogy az olvasó, az emberi értelem, az emberi öntudat, amiben nagyra vagyunk, és tényleg rengeteg sok csodálatos tulajdonsága is van, de ugyanakkor azt is látni kell, hogyha összehasonlítjuk a sejtekkel, persze mivel nem tudjuk, hogy a sejtek mire képesek, nem szokták összehasonlítani. Én azonban már ezt régen felfedeztem, hogy a sejtek azok bizonyos szempontból sokkal többre képesek, mint mi. Mert ugye én például nem tudok másodpercenként 10 milliószor egy 10-es kör cél középpontjába találni. Pedig én ugye rengeteg sok sejtnek vagyok, tulajdonképpen bizonyos szempontból ugye egy magasabb létszinten élő irányítója. Tehát, hogyha az Istent úgy képzeljük el, hogy a legfelsőbb lény, akkor az ember tulajdonképpen a makrokozmosz, a sejtjei mikrokozmosza fölött egy bizonyos fajta szempontból egy isteni szerepet játszik. Mindenhatóak vagyunk a sejtjeink élete szempontjából, sok mindent megtehetünk, értük vagy ellenük, és hát ugye érdemes lenne esetleg értük cselekedni, mert hogyha ugye fölfogjuk azt, amit ma szeretnék elmondani, akkor mindjárt kiderül, hogy mennyi előnyünk származna belőle. Például az emberi öntudatnak, az emberi értelemnek a felfogó képességünk, ugye másodpercenként nem tudunk akárhány mondatot elolvasni. Nem tudunk másodpercenként elolvasni 10 könyvet, de még egyet sem. Én nekem úgy általában egy perc alatt 1-2-3 oldalnál többet nem tudok elolvasni, és az olvasás világrekordját úgy tartják, azt hiszem, hogy 3 oldalt olvasnak el egy perc alatt úgy, hogy vissza tudják adni. De egy percben 60 másodperc van. És ez azt jelenti, hogy nem túl sok szót és nem túl sok betűt olvasnak el egy másodperc alatt. Kismiskák egy sejthez képest, mert a sejt az másodpercenként 10 millió döntést hoz. Ugye? Tehát az olvasás világrekorderei is ugye elmehetnek kismiskásnak ugye a sejtek mögött, mert elmaradnak teljesítményben. 100 megállapítható, és az információ tudomány megállapította, hogy, és ezt könnyű utána számolni, csak most ezzel nem akarom az időt részleten, de szívesen elmagyarázom, hogyha valakit bár érdekel közelben, de a könyveimben is benne van. Másodpercenként, ugye, hogyha egy perc alatt elolvasunk mondjuk egy oldalon van kb. 1800 bit, ez azt jelenti, hogy másodpercenként kb. 100 bitet, 100 döntés, 100 elemi döntés valósul meg, miközben olvasunk, fölismerik a betűket, összerakjuk, jelentést tulajdonítunk, stb. Tehát sok nagy teljesítmény ez, másodpercenként 100 bit, másodpercenként, nagy teljesítmény, de elmarad egy kicsikét a 10-20 bithez képest, ami a szervezetünkben másodpercenként lezajlik. Az a picik, amivel elmarad, az 18 nagyságrend. 18 nagyságrend azt jelenti, hogy milliárdszor lassabb az emberi értelem, mint ami a sejtjeink egészében benne van. Érthető? Tehát a sejtjeink lélegzetelállítóan értelmes lények. És hogy valójában így van, erről mondjuk külön előadást lehetne tartani, és megérném, mert csodálatos lények ezek a sejtek, és olyan egyéni és olyan emberi módon viselkednek, ez ami elképesztő, csodálatos kísérleteket végeztek velük, és kiderül, hogy a jellemük, az értékrendszerük, a felfogások, hát szóval egy csodavilág. De lényeg az, hogy milliárdszor gyorsabban tudnak gondolkodni, vagy dönteni, mint az ember. Tehát, hogyha fölvennénk esetleg, méltóztatnánk leereszkedni a sejtjeinkhez, ugye, és fölvenni velük a kapcsolatot, hogy mit éreznek a sejtjeink, mit tudnak a sejtjeink, a tökéletesség szélső határa súroló lények, akkor 10-18 milliárdszor magasabb, vagy nagyobb hatóképességű értelemmel vennénk fel a kapcsolatot. Tehát nem kell nekünk a szomszéd, az Alpha Centauri civilizációjára várni, hogy fölvegyék a kapcsolatot egy idegen vagy magasabb civilizációval, a saját szervezetünkben is ott rejlik egy magasabb civilizáció. Csak eddig a modern emberiség annyira rohant még az anyagi célok iránt, hogy mivel ezek élő lények, ezt nem érdekli igazán. hogy ahogy ezeket a gondolatokat így végig gondolja. Tehát egy kozmikus értelem rejlik a sejtjeinkben. Minden sejt honnan tudnak másodpercenként több mint 10 millió a tökéletesség szélső határát súroló módon megfelelő döntést hozni, onnan, hogy az egész, hogy átjárja őket az az életerő, az az élet ösztön, ami az egész minden, ami mindenhol lehetővé teszi a sejtek számára, hogy sejtek legyenek, élőlények legyenek, vagyis a világegyetemet átjáró életösztönt, életerőre vannak ráhangolódva, rákapcsolódva, veszik az adást, ők veszik, nem úgy, mint a modern ember, és ők veszik, és ennek köszönhetően tudják azt, hogy na, akkor hogyan kell dönteni, hogy az életnek, ugye, mert az a szempontjuk a sejteknek. A sejteknek nem az a szempontjuk, hogy mindegy, hogy mi az igazság, ők materialisták, ugye, mint a modern embernek ezt a vak döntést, hanem ők azt mondják, őket tulajdonképpen egy dolog érdekli igazán, az élet. Az élet ért mindent. Szerintem nem is egy rossz felfogás, ugye? Mert hogyha az életet elveszik tőlünk, akkor a többivel mit kezdünk? Ugye hiába van akár három autónk is, ugye? Ha az életünk nincs meg, akkor hát nem tudjuk igazán használni azokat az autókat sem. Tehát még a materialista sem tud mit kezdeni az autóival, meg az anyagi javaival, hogyha nem él. Ugye? Tehát az élet az valahogy mégiscsak a legelső és a legmagasabb érték. Régebben ugye az őseinknek az volt a vallása, hogy édesapám Grant Kályára megírta, az élet vallása. Ugye ez nem egy rossz vallás, ugye, mert a valóság vallása, mert az életnél nagyobb értéket, ugye hát kiveheti el az életet? Senki. Mert az természet adta, Isten adta érték, és a legmagasabb és a legelső érték. És a sejtjeink így élnek. Tehát úgy, ahogy a legmagasabb lelkiséggel és vallással lehet élni, az életet tartják irányadónak. És ezért képesek másodpercenként több mint 10 millió döntést hozni a tökéletesség szélső határa súrolva, mert az egész kozmoszt átjárja ez a csodálatos életerő, aminek az a lényege, hogy minden, mint az egész világegyetem él, ezért lehetővé teszi, hogy minden ebbe az irányba haladjon. A sejtekben a világ virágzik. Igen, tehát nézzük. Na most akkor felé, ez most a... Ha látjuk azt, hogy a sejtjeink élőlények, és mi a sejtjeinkből állunk, akkor tulajdonképpen, és összhangba akarunk lenni a sejtjeinkkel, és a sejtjeink természeti lények, akkor tulajdonképpen nincs más választásunk, hogyha összhangba akarunk élni magunkkal, mint hogy összhangban éljünk azzal a tényezővel, amivel a sejtjeink összhangban élnek, vagyis az élő világegyetemmel. Tehát nincs más választásunk, mint hogy összhangban éljünk az élettel, azzal az élettel, amitől a sejtek képesek élőlények lenni, vagyis a kozmikus élettel. Tehát az élő világegyetem. Az élő világegyetem alapvető a számunkra. Már csak azért is, mert sejtekből állunk. De nézzük meg másképp is, mert nem csak befelé, leereszkedve a mikrokozmoszba, nem csak ott fedezhetjük fel, hogy a mikrokozmosz mélyén ott ragyog a makrokozmosz, a világegyetem, az élő világegyetem, hanem hogyha kifelé indulunk kell, ugyanezt találjuk. Felében a második függöny, a világegyetem él. Mit értünk a világegyetem alatt? A világegyetem alatt azt értem, minden létező egységes egésze. Ha a világegyetem minden létező egységes egésze, akkor az a tény, amit senki nem vonhat kétségbe, hogy a világegyetem változik, egyfolytában változik. A világegyetem már csak olyan, hogy változik. Mióta a világ változik. Úgyhogy a görögök azt mondták, pantarei, minden folyik, minden folyamatosan változik. Ha a világegyetem folyamatosan változik, és nincsen semmi a világegyetemen kívül, mert a világegyetem minden létezőt, mindent, ami valóság magába foglal, és az összes ilyen valóság, összes létezőnek az egységes egésze, akkor a változásainak az okát is magába kell foglalja, mert hogyha a változásainak az oka valóságosok, akkor a valóság az beletartozik, akkor saját magától változik. A világegyetem tehát, mert minden létező egységes egésze, tehát magától változik. Értető ez? Érted ezt a gondolatmenet? Nem változhat nem létezőtől, mert nem létezőnek, az nem tud beavatkozni. Ugye? Mert nincs neki mivel, mert nem létezik. Tehát a világegyetem csak attól változhat, ami létezik, csak az oka, amitől változik, az is. A világegyetemhez kell tartoznom. Tehát a világegyetem magától változik. Ez viszont nagyon fontos, mert az élő macskától, a halott macskától...
Nem ez a perpetuum mobile?
De, nagyon köszönöm. Igen.
Az,
Igen, ez tulajdonképpen a világegyetem, hogyha örökké létezett, ugye, akkor örökké változik, örök mozgó. Tehát lehetséges, hogy ez az, ami ott motoszkál mindenkinek az agyában, hogy kell, hogy lehetséges legyen a perpetuum mobile, az örök mozgó, mert a világegyetem is ilyen. Igen, én is így gondolom, egyetértek. Köszönöm.
Én nem ezért mondtam, mert egyetértek.
Hanem úgy gondolom, hogy ez azért nem lehet. Tehát azért, amit tanultunk az iskolában, azért a világegyetem nem csinálja azt, amit csinál. Igen, ez lehet, hogy ellen... Igen, a perpetuum mobile úgymond nem lehetséges. Na most erről lehet... Ebben most nem kanyarodnék el, de nagyon szívesen beszélek erről majd akkor esetleg, akit érdekel, mindenkinek szívesen. Tehát nem erről, de tulajdonképpen a tudomány magát az energia megmaradás törvényét is megsérti. Az élő világegyetem könyvében le van írva, hogy, és részletesen bemutatom azt, hogy a tudomány megengedi az energia megmaradás törvényét is, de igazából nem sérülhet az energia megmaradás törvénye, se pedig az okság törvénye, és ha az energia megmarad, ugye akkor a világegyetem energiája sem tűnhet el, tehát akkor a változó képessége sem, mert az energia az a munkavégző képesség, akkor tulajdonképpen más a kezért sem múlhat el a változás képesség. De tehát nincs ellentét, csak ugye azoknak az agyában, ugye, akik ezt valahogy bevették. Abban az összefüggésben, amiben használják, tehát hogy a francia akadémia kiirdette, hogy nem tudunk mi itt a Földön örök mozgót építeni, abban az értelemben teljesen igaz. A világegyetem másfajta természetű. Az, hogy senki, nincs olyan fizikus vagy olyan mérnök, aki örök mozgót építhet, az így van. A világegyetem azért képes erre, ó, nagyon sajnálom, hogy nem várja meg azt, hogy folytatódik? Ennyi elég volt. Már, hogyha össze... Igen, hát...
Fáj az igazság. Folytatódjuk.
Sajnálom, mert tényleg igazából nem akartam se megbántani, se pedig olyat, mint mondani, ami... Na, de hát az tény, hogy amiket elmondok, ezek nem szokásos gondolatok. Én sok olyasmit mondok, ami ellentétben áll azzal, ahogy általában az iskolában tanítják, és azért is majd ezt szeretném megvilágítani pontosan, hogy mivel áll ellentétben, és én nagyon fontosnak tartom, hogy ezekkel tisztában jöjjünk. Nem baj az, hogyha az ember hall esetleg egy eltérő vélemény, mert, és attól még nem kell megijedni és elmenni, ugye, mert az, hogy hall egy másik véleményt, hogyha ő neki majd később, akkor majd otthon eldönti, hogy melyiket tartja igaznak. De most attól ugye lemarad arról, hogy az egészet a saját, hogy egy teljesebb képet alkothasson róla, és akkor most csak így tud képet alkotni, ez nem biztos, hogy így a legjobb. Tehát a világegyetem tehát magától változik, és mivel az élő maska és a halott maska között a legnagyobb különbség az, hogy az élő maska képes magát mozgatni, magától mozogni, a halott maska erre nem képes, tehát a világegyetem, hogyha magától változik, akkor olyan, mint az élő maska, tehát élő. Ez egy olyan logikai következtetéslánc, ami mindig, mindenkor, 10 000 évvel ezelőtt is elérhető volt bárki számára. Ehhez nem kell különösebb végzettség, hogy valaki ezt végig gondolja. Ezt mindig mindenki, aki a józan észre hajlamos, ugye az el tudja ezt gondolni. Tehát azt gondolom, hogy az emberiségben számtalanszor végigcikázott ez a gondolatsor. És még számtalanszor végig fog, függetlenül attól, vagy nem is biztos, hogy függetlenül, hogy én most mit mondok itt ebben a teremben. Egy második gondolatmenet, ami azt jelzi, hogy a világegyetem élő, persze én csak érzékeltetni tudom, az alapos, szigorú bizonyítás az a könyvben található, mind alátámasztva, ugye több mint 100 tudományos publikáció jelent meg, az ilyen jellegű kutatásaimért hívtak meg a Chapman Egyetemre, Kaliforniába fél évig vendégprofesszor voltam tavaly előtt, úgyhogy hát vannak, akik azért elismerik a munkáimat, és hát a New Scientist-ben külön egy egész oldalas cikkben ismertették azt az eredményt, amit egy amerikai professzor kiszámolta, hogy az a számolás, amit én előrejeleztem több évtizedes munkával, hogy a napnak a magja, az olyan folyamatokat rejt magában, amik magától változnak, ugye így kapcsolódik össze. A naptevékenység öntevékenység. Tehát hogy a nap is olyan, mint az élő macska, saját magától tevékenykedik. Hát ez, az ész megáll, hogy akkor hogy lehet az, hogy a nap élő? Ugye ezen gondolkodok évtizedek óta. És az egyik ilyen eredmény az, hogy számolásokkal is próbáltam követni, legalábbis bizonyos oldalait ennek a folyamatnak, és az egyik ilyen számolást, amit végig számoltam, illetve jeleztem, hogy még tovább kéne számolni, kiszámolt az egyik amerikai professzor, és kiderült, hogy azokat a folyamatokat, amit én felfedeztem a nap magjában, azok kapcsolatban állnak a földi égkorszakaival, és minden bizonnyal ezek a folyamatok, amik a nap magjában zajlanak le, és amiket én fedeztem föl, ezek okozzák a földi égkorszakokat. Ez jelent meg egy amerikai professzor tollában. Tehát, hogy úgy mondjam, még a munkahelyemen is, ahol pedig sokan őrültnek néztek, illetve nem tudták eldönteni, hogy őrült vagyok, vagy valami, ugye, fantaszta. Ugye most kénytelenek voltak elismerni 20-30 év múlva, hogy hát úgy látszik, hogy van valami igazság abban, amit én csinálok. Tehát vagy szerencsés vagyok, hogy pont eltaláltam, ugye, de azért nem csak egyszer, hanem többször is. Na mindegy. Lényeg az, hogy én tudom, hogy nem mindennapos nézeteket mondok, azokért nem is lenne érdemes idejönni. Szerintem ezt mindenhol máshol is lehet hallani. Tehát... A második gondolat, ami szintén függetlenül igazolja azt, vagy jelzi azt, hogy a világegyetem él, az, hogy a világegyetem nem jöhetett létre abból, ami nincs, a semmiből nem lesz valami, tehát akkor a világegyetem örök. Ugye? Tudom, hogy ma nem ez a hivatalos nézet, hanem az, hogy a világegyetem az ősrobbanásban keletkezett, de erre majd szeretném kitérni, hogy mi a véleményem erről a nézetről. A másik az, hogy a harmadik, tudjuk azt, hogy minden, ami anyagi, az mulandó. Mivel a világegyetem örök, tehát nem mulandó, tehát nem csak anyagi, hanem van benne valami, amitől nem mulandó. Akkor egy negyedik ér. A világegyetem él, mert mi magunk élőlények vagyunk, tehát az élet jelen van a világegyetemben, és mivel az élet nem jöhet létre az élettelen anyagból, ezért a világegyetemnek élnie kell. Nem lehet teljesen élettelen, ugye, mert valahogy ott kell magában hordozza azt az életet, amit például ki tudja hány élettársunkkal együtt, akik kozmikus űrben szintén élőlények, vagy a kozmikus hatalmas végtelen világegyetemben szintén élőlények, mint például a nap, és mint a sejtek, úgy akkor a világegyetemnek élőlénynek kell lennie. Ezt is lehet konkrétan, közvetlenebből is végig lehet gondolni. Aztán van még egy érv arra, hogy a világegyetem él, mivel a biológia és természettudomány. Ezért a biológiai törvényei átjárják az egész világegyetemet. A fizika természettudomány. A fizika törvényei átjárják az egész világegyetemet, ezért a fizikusok azt mondják, hogy a fizika törvényei, hogy a világegyetem fizikai természetű, és a fizika törvények mindig és mindenhol érvényesek. De hogyha a biológia is természettudomány, és annak a törvényei is természettörvények, tehát a természetben mindig és mindenhol érvényesek, akkor mint a biológiai törvényei az életre irányuló törvények, az élet segítésére, az élet kifejlesztésére irányuló törvények, tehát az élet segítő hatások mindig és mindenhol az egész világegyetemben jelen vannak. Ha a biológia természettudomány, akkor az egész világegyetemben mindenhol az élet felé haladnak a folyamatok. Ugye ezért... Ez így van, csak ugye a biológiát nem akarják igazán alapvető természettudománynak elgondolni, hanem úgy gondolják, hogy az valahogy a fizikának egy ilyen lényegtelen mellékterméke. De hogyha az úgy lenne, ugye akkor simán meg lehetne azt tenni, hogy akkor az, hogy valami él, az nem különbözik attól, ami élettelen, ugye, hogyha az élet nem önálló valóság, hanem akkor biokémiai reakcióknak a mellékterméke, minden, ami él, és minden, ami érez, tehát akkor nem kell törődni az, hogy ki mit érez, tehát akkor nyugodtan le lehet igázni a természetet, nyugodtan ki lehet írteni akárhány állatfajt, nyugodtan ki lehet írteni az összes növény, és az egész emberiséget, annyi népet, ahányat csak éppen kedveszottyan, vagy képes valamilyen hatalom megtenni, és akkor ugye végsősorban az egész emberiséget is el lehet pusztítani. Nincs semmi jelentősége, mert az, hogy olyan, hogy érzés, nincs. Nem kell emberi módon viselkedni, mert az érzés csak a biokémiai folyamatoknak a mellékterméke. Nem tudjuk pontosan, milyen biokémiai reakció, tehát nincs értelme az a bajlódni, hogy most milyen érzés fog érezni a másik akkor, amikor így viselkedek, vagy így viselkedek. Ugye, hogyha ezt végig gondoljuk, a fasizmusnál, vagy a kommunizmusnál is sokkal embertelenebb gondolatrendszer ez, hogyha logikai következetesen végig gondoljuk. Ugye, hogy a biológiát ki akarjuk rekeszteni a világból. Nem rekeszthetjük ki, az egy alapvető tudomány. Az élet még alapvető, mint az anyag. Ezt is be tudom bizonyítani, és a könyvemben sok érvet mutatok be. Tehát lényeg az, hogy ez is a biológia természettudomány volt, és arra utal, hogy a világegyetem élő. És akkor ott van egy következő, a kozmikus köd. Ott van az a kozmikus ősköd, amiből létrejött a Föld és a Nap. Ugye az első ősköd állapotában nem volt jelen sem a Nap, sem a Föld, sem az ember. A második állapot, a végállapotban itt van az ember, és beszél, ugye kérdez az élő a világegyetemről, arról, hogy honnan jöttünk és hová megyünk. Hogyan képzelhető el, hogy ott ül a fizikus, azt mondja, ki akarja számolni a kozmikus ősköd viselkedését, és azt mondja, hogy ki tudja számolni. És nagy lelkesen számolgatja, hogy hogyan jöhetett létre a naprendszer, de azt nem tudja kiszámolni, hogy hogyan jött létre az élet, hogyan jött létre az ember, és azt sem tudja kiszámolni, hogy most én ebben az előadásban mi lesz a következő mondatom, még én sem tudom pontosan, mert mindig úgy adódik, hogy az egyik mondatban következik a másik, mert van valami mondani valóm, és azt szeretném elmondani, és az megszervezi nekem, és nem kell nekem ez itt előre mindegyik mondatot ugye kitalálnom, hanem majd jön, adja magát értelemszerűen, ugye ez materialista módon ilyen nem lehetséges, ugye, de mert a mindent a biokémiai reakcióknak kellene eldönteni, mégis érdekes módon úgy tűnik, hogy néha van valami halvány értelem abban, amit mondok. Tehát, ha ez így van, hogy a kozmikus ködből föltűnik az értelmes ember, és rákérdez arra, hogy honnan jöttünk és hová menjünk, ez olyasmi, képzeljük el egy cirkuszi varázslót, hogy aki azt mondja, hogy itt van a kalap üres, és a következő második helyen ott van a kalap, benne van a nyúl. Körülbelül ennyi, ugye, mert ott van a kozmikus ősköd, nincs benne teljesen üres, semmi éles, semmi ember. Második állapot, ott a kozmikus ősköd, benne van egy nap, meg a Föld, és az ember, és kérdez rá, hogy honnan jöttünk és hová megyünk. Honnan jött elő ez a nyúl? Ugye? Miből varázsolta elő a kozmikus ősköd? Világos, hogy a fizikai egyenletekben soha az életben nem jön ki ilyen eredmény. Tehát a fizikai egyenletek nem írják le a világegyetemet. A fizikai egyenletek egy modell állítanak, egy fizikai modellt alkotnak a világegyetemről, de a világegyetem, a csillagászati világegyetem más, sokkal gazdagabb és több, mint a fizikai modell, és a valódi élő világegyetem még sokkal inkább másabb. Tehát tulajdonképp úgy lehet elgondolni, hogy amikor ez a kozmikus ősköd összehúzódik, hogyha tényleg el akarjuk gondolni, kozmikus ősköd összehúzódik, és addig úgy fejlődik, úgy dolgoznak a folyamatok benne, hogy egyszer csak kiröpül belőle az élet, kiröpül belőle az ember így kidugja a fejét a kozmikus ősködből. Honnan jöttünk, hová megyünk? Ugye? Tehát olyan, mint hogyha a kozmikus ősködből kidugná a fejét egy élő lény, ugye, és azt kérdezi, hogy honnan jöttünk és hová megyünk, tehát olyan, mint egy sárkány, egy sokfejű sárkány, aminek az egyik feje az emberiség, és ki tudja még hány feje van. És ez a nagy sárkány, ugye, aminek az egyik feje az emberiség, ez a kozmosz, ez a világegyetem. Tehát valami ilyen képet kell alkotni, hogy ezt a fizikai modellt soha nem érje le, az biztos. Tehát a világegyetemről alapvetően új képet kell alkotni. Az első sejt nem jöhetett létre élettelen anyagból a véletlen eredményeként, a puszta véletlen. Ahol van egy óra, ott kell lenni egy óraművesnek. Nincs olyan, hogy a szél majd úgy fúj, hogy létrem, hogy egyszerre csak itt, és sétáltam egy mezőn, és láttam, hogy éppen az óra előtt jött létre 3 óra. Ilyen nincs. Ahol van egy óra, kell lenni egy óraművesnek. A kerék sem jöhet létre véletlenül, még egy egyszerű kerék sem. A történelemben is még vannak olyan civilizációk, amik nem találták fel a kereket. A kocsi is csak egy pár ezer évre tekinthet vissza, 4-5 ezer évre találtak fel, éppen a Kárpát-medencében, hogyha igaz a, amit mondanak, hogy a kocsi község is innen kapta a nevét. Tehát az óra, mint egy gép, egy olyan fajta tervezettséget, egy olyan fajta eszmét, célszerűséget jelent, amit az élettelen rendszerek nem képesek létrehozni, mert ahhoz egy célválasztásra lenne szükség, és egy élettelen rendszer nem tudja kiválasztani, hogy mi történjen vele, nem tudja befolyásolni azt, hogy mi történik vele, tehát nem tud hozzájárulni ahhoz sem, hogy létrejön egy egységesen szervezett, magasabb szintű élőlény. Miért fontos a számunkra az, hogy a világegyetem miféle természetű? Az életünket a világegyetemtől kaptuk. Azt, hogy értelmes lények vagyunk, a természettől, vagyis a világegyetemtől kaptunk. Azt, hogy milyen képességekkel, milyen tehetséggel jöttünk létre az értelmen és az életen kívül, azokat az összes emberi képességet, azt, hogy mire vagyunk egyáltalán képesek, milyen lehetőségek állnak előttünk. Egyszer érdemesen végigondolni az egész életutunkat több mint 100 éves távlatban, hogy egyáltalán milyen életet lehetne élni. Mi minden áll a lehetőségünkben? Ezt az összes lehetőséget a világegyetemtől kaptuk, és rajtunk áll a sor, hogy válasszunk ezeket a lehetőségek közül. Egy végtelen, örök és önmagában teljes természettől kaptuk az összes emberi képességünket, az életünket is neki köszönhetjük. Azt, hogy gondolkodni képesek vagyunk, azt is neki köszönhetjük. Fel kell mérjük tehát, hogy miféle természetű ez a természet, a világegyetem, ahhoz, hogy a saját képességeinket fel tudjuk mérni. Mert a természettől kaptuk az összes képességet, amivel születtünk. Nem bóklázhatunk életünk végéig annak a mesterséges lámpásnak a tövében, ami csak pár száz éve ég, mert az, hogy materialista, hogy csak anyagból keletkezik a világ, ugye létezik a világ, az egy materialista nézet, és ez igazából az csak az utóbbi pár száz évben hatalmasodott el az emberiség agyán. Tehát ugye a részekre mondják azt, hogy ott keresi a kulcsát, ugye ahol a sötét éjszakában, ahol van egy világító lámpás, és kérdezik tőle, hogy miért itt keresed, hát már régóta észrevettem, hogy nincs ott a kulcsod. Azt mondja, igen, azt mondja, de máshol nem fogom megtalálni soha, mert a sötét van. Ugye, tehát, na de most nekünk, mi nem élhetjük úgy az életünket, hogy hát azért, mert a modern társadalom ide világít, akkor mi képetkéntek vagyunk mindent úgy fölfogni, hogy csak ott lehet az életünknek a minden értelme, ahol van világít a modern társadalom. Nem, az életünkről van szó. Érdemes, hogy a fene egye meg. Nem csak az van, ahova most világít a lámpás, hanem még sokkal nagyobb a világ annál. A fogyasztói világban az agyunkra hatva megváltoztatják az érzékelést, nem csak azt, hogy mire figyelünk, hanem azt, hogy milyen módon, hogy tudunk figyelni, milyen minőségben érzékelünk valamit. Hogy mit gondolunk a napról például, vagy egy körről. Ugye annak idején az Anaxagorász, amikor azt mondta, hogy a nap az csak egy érzékel, az csak egy élettelen szikla, egy izzó szikla, akkor Isten káromlásért halálra ítélték. De mennyire másképp néz az ember egy élőlényre, mint egy élettelenre, ugye? Hogyha a napot élőlénynek fogtuk föl, teljes lelkünket minden kinyitottuk iránta. Ha pedig egy izzó szikla, hát akkor ugye, hogy aki nem szeret az izzó sziklákat, azt mondja, ó, hát mit nézzek ezen a napot, egy izzó gázgömb, ugye azt mondtuk az iskolában. Ugye, meg hogy nincsenek olyanok, hogy azok élnek, hát akkor ugye nem is nézünk oda. Mert akkor az nem lehet úgysem élőlény. Egészen másképp nézünk az édesanyánkra, ugye, mint hogyha azt gondolnánk róla, mint egy igazi zombi lelkű materialista, hogy az édesanyja az csak egy ugye, rakás anya. Ugye? Mert végül is ugye, a materialista számára minden az. Ugye, tehát azért ég és föld a különbség, és hogyha régebben úgy fogtuk föl, hogy a világegyetem természet anya, mennyire másképp néztünk rá? Ugye, mint ahogy édesanyánkra másképp. Már aki szereti az édesanyját, ugye? De azért természet szerint az ember valahogy tartozik az édesanyjának valamivel. Mert az életét tőle kapta, de hogyha a világegyetemtől kaptuk végső soron, akkor ugyanígy tartozunk a világegyetemnek is. Legnemesebb képességeink, ahogy az Paul Kudert, csillagászattörténész kimutatta, legnemesebb képességeink a világegyetemmel függenek össze. A tudásvágy, az értelmes életvágya, az alkotásvágya, a szerelem, ezek mind a csillagászattal függenek össze. Kozmikus élmények, elsőprő jelentőségű, ugye, hogy válaszol magunknak csillagot is itt tovább. Rengeteg sok maga az, hogy a világegyetem szépsége az, hogy az ember elkezd gondolkodni, hogy motozza tudatunkon a rejtélyek és a titok, és az, hogy miért ez az egész. Ugye a filozófiának a vágya, ez a hatalmas világegyetem rászakad a tudatunkra, és ott áll az ember és csodálkozik, és minden sejtje borzong, és közben az értelemmel pedig ugye szinte levegő után kapkod, mert az értelmünk le van kötve, egy kényszer zubbonyban van, és azt nézi, ahova egy lámpás világít pár száz éve, miközben a világegyetem milliárd évek óta, vagy örök idők óta él. A megismerés vágya nem a túlélés vágyának az egyik megnyilvánulása, ahogy a darwinizmus tanítja, sokkal több. Magáért a megismerés öröméért akarjuk megismerni a világot. Nem azért, hogy ledöfjük a szomszédunkat, hogy milyen jó lesz, hogyha megértjük a természetet, mert akkor jobban le tudjuk döfni az összes ugye, szomszédunkat, hanem ugye más. Ugye a megismerés vágya, a kultúra vágya, a többiekkel együtt, a közösség, az értelmes közösségi távlatok megnyitásának a vágya, az együtt gondolkodás, együtt cselekvés vágya, az, hogy értelmes és tartalmas emberi kapcsolataink legyenek, nem csak a magánéletünkben, hanem közösségi életünkben, az emberiségnek legyen értelme, a hazánknak legyen jövője. Ugye ezek alapvető természetes elkötelezettségek. Ugye, tehát itt ebben a világegyetem. Ha a világegyetem életelen, akkor ez mind semmi. Akkor erre nem gondolhatunk. Életünk viszont csak akkor jelentős, hogyha valamiféle jelentőséggel bír. Régebben úgy gondolták, hogy az értelem az egy kozmikus szikra. Ez a kozmikus szikra, ez arra való, hogy valahogy visszaragyogjon a világra. Hogyha nem akarunk visszaragyogni, mert mi ez a világ? Ugye lenézi a modern ember mint mindent, és végső soron ezzel önmagát is. Ugye akkor nem tudjuk átélni azt a ragyogó érzést, ami egyébként megfelel a valóságnak, hogyha ennek a gondolatmeneteknek, amiket itt érzékeltetek, és a könyveimben leírom, hogyha ebben van valami igazság. Ha mindennek célja, értelme, oka van, akkor ezekért az életünket átható célokért érdemes élni. Hogyha mindennek oka van, mert minden, ami a világegyetemen történik, valódi okkal történik, és azok nem véletlenszerek, és nem fizikai, hanem végső soron biológiai, az életet segítő és az értelmet segítő okok. Akkor mindennek az életet segítő és az értelmet segítő oka van. És hogyha ez így van, ezekért érdemes élni. Ezek nélkül az élet egy taposómalom, egy szürke, hétköznapi, értelmetlen, üres járat. A rendkívüli valóság, amiben most csak néha-néha pillant be egy-egy szerencsés ember, ugye, aki a bepillant mondjuk a halál közeli élményekben, vagy a szerelemben, vagy valami zenétől, vagy valami nagyszerű olvasmánytól, vagy művész élménytől bepillant, vagy te jó ég, hát a világ sokkal nagyobb, mint ahogy azt rendszerint fölfogom, ugye? És ez a rendkívüli valóság, ez az igazi valóság. Ez az, ami minden nap megvalósul, csak nem a mi fejünkben, mert mi nem vagyunk erre annyira kíváncsiak, az egész társadalom úgy van berendezkedve, hogy ne ezzel legyünk elfoglalva, hanem azzal, hogy folyik mi folyik ott a politikai életben, hogy küzdenek egymással a különböző megosztó erők, ugye, nemzet és emberiség megosztó erők, na ezzel vagyunk el betöltve, tetőtő talpig. Akkor élünk igazán, amikor akkor élsz igazán, amikor úgy érzed, hogy tiéd az egész világ, hogy érdemes valamiért élni, halni, hogy szerelmes vagy az életbe, hogy az ösztönöd vezet, mint a vadászkutya, érzed a felfedezés izgalmát, amikor érzed, hogy érdemes az igazságért küzdeni, mert a szépség és a jóság egyszerűen lenyűgöz, hogy égnek áll a hajad, és akkor érdemes, akkor élsz igazán, akkor veled a mindenség. Éljünk tehát merészen, vadul, hágjuk át azokat a korlátokat, amiket ez a modern társadalom mesterségesen kényszerzumpanként ránk akar húzni. Éljünk merészen, Isten igazából, szívvel, lélekkel. Törjünk ki a mesterséges keretekből, a végletekig, hogy jussunk el addig a pontig, amikor a korlátlan szabadság világa föltárul előttünk, és korlátlan távlatok nyílnak előttünk. Merészen lélegezzük, mert az élet végtelen és szabad. Telít időből éljük az életünket. Fedezzük fel az Isten adta, természet adta képességeinket. Azt az életet, amire születtünk, mert abban olyan igazság rejlik, amiért érdemes élni. Miért fontos a számunkra a világegyetem? Mert a mindenségtől függ minden emberi képesség és lehetőség. Az, hogy milyen életre születtem, hogy milyen lesz az életem, hogy mit kezdhetek vele, hogy honnan jöttem és hová tartok, hogy mit tartogat számomra az élet, hogy hogyan élhetek az életemmel. Minél teljesebben felfedezzem a mindenséget, hogy felfedezzem azt az életet, és azt az életet éljem, amire születtem. Nem elég, hogyha mindenséget úgy látjuk, ahogy a 21. század látja, mert nekünk az életünkről van szó. Nekünk úgy kell látni a világot és az életünket, ahogy az valójában van. Függetlenül attól, hogy most valaki ezt gondolja, vagy valaki ez a kor ezt gondolja, ez a kor így látja. Mindenkor más és más. Most éppen egy materialista korban élünk. Nekünk attól még az életünk nem lesz materialista. Hogyha materialista módon gondolkodunk az életünkről, attól még az életünk marad ugyanaz, a természet adta, Isten adta valóság. Amíg az igászlónak nem áll módjában a rárakott szemellenzők levétele, addig az ember attól ember, hogy leveszi magáról a szemellenzőket, és nem hagyja, hogy csőlátásban megmaradjon, és ott sínylődjön élete végéig. És úgy essen bele a sírba, hogy megőrizte azt a csőlátást, amit kívülről idegen és vele szemben ellenséges erők rákényszerítettek. Meg kell őrizze az ember, attól ember, hogy megőrzi természet adta vad teljességét, vad épségét, természeti erőit a maga teljes épségében. Megőrzi a természettől kapott emberi mi voltát, mert ez az embernek az igazi élete. Foglalkoznunk kell a világegyetemmel, mert az életünk alapkérdései megoldást követelnek. Nem telhetnek az embermilliók és embermilliárdok életei értelmetlenül és céltalanul egyik nemzedékről a másikra beláthatatlan nemzedékek sorain át. Nem lehet minden értelmetlen. Valakinek egyszer el kell kezdeni cselekedni azért, hogy emberek. Az életet lehetne esetleg értelmesen és jól is élni. Ugye hát ez azért kellene cselekedni, hogy így legyen, hogy a gyerekeink, az utódaink ne egy vakvilágba kerüljenek bele, mint a fogaskerekek robajába, és ott darálják le őket, vakerők. Valamit tenni kellene, az élet a szép. Az nem egy lényegtelen biokémiai reakció, hogy a gyerekeink megszülettek. Azért valami álljon meg a menet, ugye valakinek cselekednie kellene. Egyéni életünk az, hogy a családunkért tennünk kell, hogy a hazánkért, a magyarságért, az emberiségért tartozunk valamivel. Ez egy természetadta tény, rászakadt a nyakunkra, így születtünk. Ez nagyszerű dolog, hogy így születtünk. Ezért érdemes élni, és ezért kell. Ez a világegyetem akarata, ez a természet parancsa. Tehát életbe vágó, hogy akármennyire is nem akaródzik a modern világnak, de lényegében teljes képet alkossunk a világegyetemről, mert tisztában kell jönni legalább lényegében azzal, hogy milyen világban élünk. Ugye? De még csak igény se formál a modern ember rá, mert megszokta azt, hogy az sem megy, ez se lehet, az se lehet. Hát most mit akar ugye a 7 milliárd emberből egy jelentéktelen korszemecske? Ugye én egyszerű kis halandó vagyok, miket szoktak mondani. Én csak egy senki kis hülye vagyok, már ezt is hallottam, valaki így nyilatkozott magában. Nem szép dolog, nem elfogadható. Az ember az egy érték. És hogyha érték, cselekedni kell azért az értékért. Tartozunk az értékek megőrzéséért. És hogy tudjuk levetni ezeket a szemellenzőket? Például úgy, hogy beletekintünk, letűnt más világokba, olyan társadalmakba, akik másképp gondolkodtak a világról, akik alapvetően más gondoltak a világról. Legalább megismerkedni, lehet, hogy az ember berzenkedik, mert megszoktuk ezeket és lehet, hogy igazunk is van, nagyon sok minden van, ma van. Lehet, hogy mindenben igazunk van, miért nem? De akkor is, attól még, mert látodik azt, na de ők másképp látták, ők is emberek voltak, hadd lássuk, és akkor jobban ezt tudjuk hasonlítani, kinek van igaza. Érdemes lenne betekinteni, bekerülni egyik napra a másikra, mint egy időutazásba, egy másik világba, egy másik társadalomba, akik varázslatosan másképp fogták fel az életet és a világot és a társadalmat. Másképp gondolkodtak az emberről és a világegyetemről. Érdemes ezeknek a társadalmaknak fönnmaradtak nyomaik, nem is olyan régen, még teljesen másképp gondolkodtak a világról. És az egész emberiség az elmúlt 3000 év kivételével mindig élőnek gondolta a világegyetemet, ugye mit ad Isten, hogy alakult. Csak az utóbbi 3000 évben kanyarodott el az emberiség, élesen 180 fokban, és dühötten tagadja mindent, ami azelőtt volt, ugye az a tudatlanságnak, az eltörlendő, a múltat végképp eltörölni. Megtanulhattuk, hogy az nem egészséges dolog. Miért akarja az emberiség a múltat végképp? Esetleg jobb lenne megismerni a múltat, nem? Hogy hadd lássuk, az ember attól ember, hogy a valósággal megbarátkozik, hogy ne legyünk már háborúban mindennel, ami 3000 évvel ezelőtt lezajlott, mert akkor az egész világegyetemben háborúban állunk, és akkor önmagunkkal is háborúban állunk. Ha nem akarunk saját ellenségünk lenni, akkor ne legyünk háborúban, azzal sem, ami 3000 évvel ezelőtt történt. Ugye egyetérthetünk vele, vagy nem, de jó látni, hogy mi történt. A rég letűnt társadalmak varázslatos, bűvös tudással rendelkeztek. Egy másfajta tudás szele csap meg bennünket. Elképesztő, és lélegzetelállító, és hajmeresztő, hogy mit tudtak az életről. Csodálatos, és a világról, a világegyetemről. Pont azokat a társadalmakat értékelte le a modern társadalom a legjobban, amelyek alapvetően más képet alkottak a világegyetemben. Azok a babonás, azok a hitelt nem érdemlő, kiirtandó társadalmak, ugye? De éppen ezektől tanulhatunk a legtöbbet, amik alapvetően más nézetet vallanak, mert nekünk alapvetően kell lényegében helyes képet alkotni a világegyetemről. Tehát az alapvető viszonyokról kell lényegében teljes képet alkotnunk. És éppen a mi őseink, a magyarság ősei voltak azok, akik alapvetően másképp gondolkodtunk a világról. Ma ugye valaki vagy materialista, vagy idealista, túl sok más választása nincs, esetleg buddhista, vagy ez, vagy az, vagy amaz. De ezek mind szinte egytől egyik az utóbbi 3000 évnek a termékei. A tudomány és a vallások 3000 évvel ezelőtt vált szét, körülbelül. De a 3000 évvel ezelőtt az ősvallás még nem vált szét az ős tudástól, tehát még egy volt. Segítette egymást a tudás és a vallás. A hit és a tudás egymással egységes egészet alkotott. De milyen csodálatos dolog már ez önmagában. Tehát a természetvallás természettudomány is volt. Tehát tulajdonképpen a természettudomány szemszögéből érdemes megközelíteni az ősi felfogást. ez a teljes világrejtéről egybefüggő képet alkottak még régen, most pedig már csak az anyagi viszonyokról tudunk képet alkotni, és a többi ellen pedig hadakozik, mint Don Quixote a szélmalommal, ugye, hogy azt letagadja, az nem létezik. Az, hogy élő vagy életlen a világegyetem, alapkérdés. Ilyesmivel értelmes, kultúrált embernek nem mondhatja azt, hogy ezzel a kérdéssel nem szabad foglalkozni. De a modern társadalom ezt teszi. Nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Figyelmen kívül. Föl se teszi ezt a kérdést. Pedig alapvető kérdés. Alapvető kérdések mint azok, amelyek a világnézetünket alapjában meghatározzák. Ilyen például a világegyetem eredete, az élet eredete, az ember eredete, az anyag, az élet és az öntudat. Ez a három alapvető világ alkotó elem, hogy honnan van a világegyetem anyaga, az élet honnan ered, az ember honnan, az emberi öntudat honnan ered, az ember értem honnan, ezek az alapvető kérdések. És az, hogy mi fán teremnek, hogy ez a világegyetem élő vagy nem élő, hogy az élet az most tényleg az anyagból keletkezette vagy nem, mert igen, akkor anyagi természetű. Ezek az alapvető kérdések. És ezek összefüggenek az emberiség és a társadalom jövőjével. Mi a társadalom végső célja? Ugye, ha nem a világ előrevitele. Ugye a legalapvetőbb kérdés a világegyetem. Ha a világegyetem él, akkor minden megváltozik. Az egész iskolai oktatás megváltozik. Mert az ősrobbanás elképzelés azt mondja, hogy az ősrobbanásban keletkezett a világegyetem. De az ősrobbanásban, ha ilyen volt, csak a számunkra most megfigyelhető világegyetem anyaga keletkezett. Tehát az az állítás, hogy az ősrobbanásban keletkezett a világegyetem, ez két szempontból nem jó. Az egyik az, hogy csak az anyagot tekinti világegyetemnek, miközben az, amiből keletkezett, azok a fizikai törvények, ugye abból számolja ki az ősrobbanást kiszámoló tudós, hogy az ősrobbanás elméletét leírja, ezt a modellt leírja. Tehát azok az egyenletek, azok valami valóságot fejeznek ki. Ez láthatatlan, amit azok kifejeznek, de hogy mi fán teremnek a természet törvénye? Hogy azok láthatatlanok, de valóságosak? Hát erről sajnos most nincs időm, mert látom már 10 perc elmúlt 7 óra. De lényeg az, hogy a könyvben foglalkozok vele, és azt állapítottam meg, arra a következésre jutottam, közérthető módon, közérthető érvelésekkel, hogy a természet törvények, amik közé nem csak a fizikai, hanem a biológiai törvények is beletartoznak, sőt még az értelem, a pszichológia törvény is beletartoznak, ezek tulajdonképpen úgy foghatók föl, hogyha nem külsődlegesen akarjuk felfogni őket, hanem úgy, hogy a valóságban hatnak, akkor tulajdonképpen ösztönökként foghatjuk fel. Az atomokban honnan tudják az atomok, hogy egy adott helyzetben mit kell tenni? Úgy, hogy a természeti törvények megmondják nekik. Ugye a növények honnan tudják, hogy mit csinál, mit tegyenek? Onnan, hogy megmondják neki, az ösztönök mondja meg. Tehát, hogyha az ösztönök és a természeti törvények párhuzamba állíthatók, és hogyha ezt a gondolatmenetet végigviszik, akkor kiderül, hogy az ösztönök azonosítható a természeti törvényeket. Tehát a természeti törvények azok nem valami semleges függelékek az emberi elme találmányai, hanem azok az egész természetet átható ösztönök. És akkor, ha a világegyetem él, akkor az úgynevezett ősrobbanás csak egy a sok életjelenségek közül. Ha a világegyetem él, akkor a földi élet nem az anyagból keletkezett, hanem a kozmikus élet ösztönből. Ha a világegyetem él, akkor a homo sapiens nem a majomtól származik, nem is a majom és az ember közös ősétől, nem is a főemlősöktől, nem is az állatvilágból. Egyébként ugye az állatvilág sem a növényvilágból ered, tehát akkor az embernek se kell feltétlenül az állatvilágból erednie. De hogyha a világegyetem él, akkor közvetlenül a világegyetem élet ösztönéből, az egész világegyetemet átható életerőből, életösztönből keletkezhetett az ember épp úgy, mint ahogy a növény és az állat. Ugye na most, tehát persze ezeket mind részletesebben bemutatom a könyvben. Az, ha ez így van, és ez természettudományos gondolatmenet egyelőre, akkor ez a történelemre is alapvető következtetéssel jár. Bár nem gondolná az ember, hogy na és mi köze van a történelemnek a természettudomány. Mégis, nézzük meg. Ha az ember az élő világegyetem kozmikus életerejéből keletkezett, akkor nem az állatvilágból származott, akkor az őseink nem makogtak feltétlenül, nem feltétlenül úgy kell elképzelni őket, mint beszélni nem tudom majmokat, hanem mint értelmes lényeket, mert a világegyetemet is áthatja egy kozmikus, mély, hihetetlenül teljes értelem, és akkor így mi egy mindenható értelemnek vagyunk tulajdonképpen az egyfajta megnyilvánulásai, tehát az embernek az ősei nem alantas, barbár emberek voltak, akiket le kell néznünk, a saját őseinket, Tehát a fejlődésünk tulajdonképpen nem a hihetetlen mélyről indult a mostani fogyasztításon magaslatára, hanem bizonyos szempontból ugye más folyamatok is megvalósultak, tehát egészen másképet alkothatunk az emberiség távlatairól, az emberiség történelméről. És nézzük azt, hogy ha a világegyetem él, akkor nem igaz az, hogy se az, hogy a világegyetem anyagi, se az ősrobbanás úgy beállítani, hogy akkor az anyag keletkezés jelenti a világegyetem keletkezés, mert az anyag nem keletkezhet semmiből. Tehát, de egyébként is részletesen bemutatom. Tehát az nem igaz úgy, ahogy tanítják, az élet keletkezése nem igaz úgy, ahogy tanítják, ha a világegyetem él, és az ember keletkezése sem igaz úgy, ahogy tanítják. Tehát az összes három, mind a három döntő kérdésben hamis dolgot tanítanak, ráadásul ugye teljesen más és következetesen materialista nézetre oktatják az ilyen nézetekkel szemben védtelen gyermekeinket, ugye? Az általános iskolában és a gimnáziumban. Tehát, mivel törvény van rá, hogy világnézetileg semleges kell legyen az oktatás, mivel most, ha a világegyetem él, akkor az oktatás nem az, nem világnézetileg semleges, hanem elfogult a materializmus irányába. Tehát tulajdonképpen törvénybe ütköző következményekkel jár, ugye, a mai világra vonatkozóan, hogyha a világegyetem él. Tehát nagyon messzeható, váratlanul messzeható, húsba vágó következményei vannak az iskolai oktatás rendszerére is. Az, hogy mit kell tanítani az iskolában. Azt is meg kell változtatni. És akkor más a jövőnk is, életbarát és természetbarát társadalmat kell építeni. Na most akkor van, amire sajnos nincs időm, úgy látom, hogy 7:45 lesz, mikor is. Ja, még akkor van még 15 percem. Jól van akkor, köszönöm. Na akkor, tehát a világegyetemet áthatja egy élettörvény. Bauer Ervin, magyar származású elméleti biológus. Érdekes egyébként, ha egy magyar származású elméleti biológusok döntő hatást gyakoroltak az elméleti biológia kialakulására és fejlődésére. Úgyhogy ez egy külön nagyon érdekes tulajdonság, vagy jelenség. A Bauer Ervin úgy fogalmazta meg az életnek a lényegét, hogy az élő lények azok és csak azok, amelyek minden pillanatban olyan folyamatokat kezdeményeznek, amely megőrzi a különbségüket a halott rendszerektől. Ugye, tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a bennünket a haláltól mondjuk az életerő választ el, akkor az élőlények minden pillanatban azokat a bomlási folyamatokat, amit minden anyagi rendszernek el kell viselnie, ellensúlyozó folyamatokat indítanak be. Folyamatosan, minden másodpercben, szüntelenül olyan folyamatokat kezdeményez magunkban minden élőszervezetben az életerő, az életel, amik segítenek megőrizni az életképességünket. Tehát, amikor ezt megértettem, akkor azt mondom, ho-ho, lázadás. Minden élőlényben ott van a lázadás. Nem fogunk belenyugodni soha a megváltozhatatlanba, ugye abba, hogy az embert bebörtönözzék a szellemét, a lelkét, hogy a kommunizmusban, éppen a kommunizmusban olvastam, a kommunizmusnak vége, ezt lemondtam, amikor ezt elolvastam, hopp, hát akkor ez hadüzenetet unyaság ellen. Ugye? És de ugyanígy a fogyasztói társadalom, az sem maradhat fönn. Ha minden élőlénynek az az alaptörvénye, hogy folyamatosan minden energiájával azon legyen, hogy föntartsa az életképességét. Hát nincs értelme azon küzdködni, hogy az életerőnket fogyasszuk, és magunkat a halál felé közelítsük. Az embernek rá kell ébredni, még a modern embernek is. A tévé előtt naponta 5 órát ott tunyadó embernek is rá kell ébredni, hogy nincs értelme, hogy egyfolytában zuhanjon a halál felé, hanem annak van értelme, hogy az életerőt a lehető legmagasabb fokra emelj, mert az egy csodálatos dolog. De ott unatkozni a tévé előtt naponta 5 órán keresztül, hát azt el lehetne kerülni. Úgyhogy ez hosszú távon nem tartható fenn. Ugye előfordulnak ilyen állapotok, de közben a világ halad. És egy idő múlva ez nem tartható fenn. Ez egy maga az élet törvénye, ez egy világparancs. A földi hatalmaságok azt tesznek, amit akarnak. De közben a világ halad előre a maga útján, az élet kifejlődése útján, és hogy hogyan, milyen keretek között ebben az élő világban körülben megmutatom. Mert a Bauer elvet képes voltam megfogalmazni egy másik alakban, amiben egyrészt a fizika nyelvén úgy fogalmaztam, mint a legnagyobb hatás elve, ami tulajdonképpen lehetővé teszi azt, hogy a biológiát a mai elméleti fizika párjaként és erősebb testvéreként, vagy mélyebbre ható testvéreként, de mégis a fizikának, az elméleti fizikának a mintájára dolgozzuk ki, tehát, hogy első elvekre épüljön föl a biológia ugyanúgy, mint ahogy a fizika a legkisebb hatás elvére épül fel. De mi az a hatás? Csak egy mondatba hadd mondjam el. A hatás az tulajdonképpen az energia szorozva idővel is. A fizikai, egy adott folyamatra, hogy egy fizikai test, amikor leértünk, mondjuk szabadon esik egy test, hogy mennyi energiát használ fel, és mennyi idő, ennek minden egyes idő szakaszban, sok-sok kis időszakaszra bontjuk, és ezeket az időszorozva energiát, mennyiséget, ez a hatás, ezt összeadjuk, és ez a hatás összeadva az egész folyamatra, az, ami a fizikai folyamatok esetén a legkisebb. Tehát a lejtett test azért esik le függőlegesen, mert hogyha oldalt esne le, akkor az energia szorozva idővel összeadogatva arra a folyamatra nagyobb lenne, tehát mindig a legkisebb hatás. És ez egy csodálatos törvény, amiben benne van egyfajta gazdaságosság. Maupertuis, aki ezt felfedezte, újra felfedezte, mert már az ókorban is ismerték, ő ebben az istenének a bizonyítékát látta, hogy akkor az egész fizikai, a fizikai rendszereket áthatja egy bizonyos különös gazdaságossági elv, hogy a legkisebb hatásnak meg kell. De az élőlény, amikor én megértettem a legkisebb hatás elvét, hogy a fizikai törvények tulajdonképpen tehetetlenek, mert mindig a legkisebb hatásnak megfelelően. A legkisebb energiabefektetés, legkisebb időbefektetés szorzata, vagyis mind a kettő számít, az energiabefektetés, meg az időbefektetés, a kettő egyformán számít, tehát összeszorozunk, és úgy veszük a minimumát. Na, ez a legkisebb hatás elve. Amikor ezt megértettem, 17 évesen, akkor rájöttem arra, hogy hopp, ez biztos nem igaz, az egész világegyetlen, mert minden élőlény arra törekszik, hogy a lehető legtöbb energiával rendelkezzen a lehető legtöbb ideig. Tehát nem a legkisebb hatásra, hanem a legnagyobb hatásra törekszünk, nem? Már csak így, hogyha csak a fizikai oldalát nézzük. Nem is szóval arra, hogy legyen értelme és célja, ami aztán azt mutatja, hogy az élet több, mint fizika. És hogyha ezt a több, mint fizikai oldalát nézzük az életnek, akkor ez úgy lehetne megfogalmazni a legnagyobb hatás elvét, hogy az a legnagyobb és legmaradandóbb boldogság elve. Minden élőlény arra törekszik, természet, ez a világegyetem akarata, hogy a legnagyobb és legmaradandóbb boldogságot érjük el. Minden embernek, nektek is, önöknek is. A minden élőlénynek az alaptörvény, a világegyetem akarata, hogy lehető legcsodálatosabb életet éljük. Ha hajlandók vagyunk odafigyelni, és a kisünkön megmozdítani azért, hogy a világegyetem akaratát egy kicsit közel kerülünk, jól járunk vele. Mert akkor közel kerülünk a lehető legcsodálatosabb életünkhöz. Én erre szeretnék bátorítani mindenkit, mert a világegyetem élő mi volt, tulajdonképpen ez segíti. És akkor próbálok rátérni akkor a... Igen? Próbálok rátérni akkor... Fölibben a harmadik függöny, a mindenség egy elme. A mindenség olyan, mint egy elme. A természetet áthatják láthatatlan természettörvények. A természettörvények visszamennek még mélyebb szintű törvényekre, amiket első elveknek lehet nevezni. Ilyen első elv a Bauer elv, vagyis a legnagyobb és legmaradandóbb boldogság elve, vagyis tulajdonképpen az egész világegyetemet a legnagyobb boldogság elve irányítja, és ennek egyébként a segéd eszköze a legkisebb hatás elve, de ezt most nem mondom el, mert azzal is idő menne el. Tehát ez azt jelenti, hogy az egész, az élet elvét pedig csak úgy foghatjuk fel, hogy élet ösztön. Ugye, mert az, ami bennünk hat, azt nem úgy fogjuk fel, hogy az egy elméleti törvény, hanem az egy valóságos ösztön. Tehát tulajdonképpen a világegyetemet irányítják a legkisebb hatás elve és a legnagyobb hatás elve, vagyis a legnagyobb boldogság elve, akkor a világegyetemet ösztönök irányítják, csodálatos ösztönök, amik a legnagyobb boldogság megvalósulására irányulnak, és ezt fizikailag a lehető leggazdaságosabban kell megvalósítani. Ezért eszményi segítőtársa az élet, az élő világegyetem nem járhatott volna el zseniálisabban, mint akkor, hogyha ha már egyszer valamit eldöntött, azt a lehető leggazdaságosabban valósítsa meg. A legkisebb ráfordítással. Legkisebb energiás idő ráfordítással. Ha már eldöntötte. Kiválasztja a legcsodálatosabb cél, és azt a lehető leggazdaságosabban. És pont ilyen a világegyetem. De ezt csak akkor értjük meg, hogyha látjuk azt, hogy az élet elvének egy segédeszköze a fizika, és az élet elve pedig minden élőlény számára belülről tekintve élet ösztön. Tehát a világegyetem olyan, mint amit alapvetően egy ösztönök hatnak át, alapvetően az élet ösztön, tehát olyan a világegyetem, mint egy elme. Na most, hogyha a világegyetem olyan, mint egy elme, akkor most fölibben a harmadik függöny. Na és ez egy olyan függöny, amit érdemes felibbenteni, mert olyan távlatokat nyit meg, amikre álmunkban nem gondoltunk, én sem, egészen addig, ameddig a könyvnek ezt az új változatát meg nem írtam. Mert akkor a gondolatmenetből adódott, és a következő jött elő. Ha a világegyetem egy csodálatos kozmikus elme, az emberiség benne az az egyetemes lény, amiről most itt nincs időm beszélni, egy egyetemes lény, amelyik értelemmel bír, ugye akkor az emberiség az egyfajta agyközpontja ennek a kozmikus elmének. Manapság atomizálódott állapotok uralkodnak a világegyetemben, a földi emberiségben. Az emberiség szinte egymásnak az atomizálódó, széteső fogyasztói társadalom, nem alkotunk természetes közösségeket, hanem ugye szétesőben van minden természetes közösség. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben a kozmikus elmében az egyik legfontosabb agyközpont nem működik rendesen, hogyha úgy fogjuk fel, hogy mondjuk mi egyes emberek egy-egy idegsejtjei vagyunk ennek a csodálatos kozmikus elmének az egyik agyközpontjának, akkor ez az agyközpont most nem működik jól, mert az egyik idegsejt ezt akarja, a másik azt akarja, a harmadik amaz, az egyik anyagias folyamatokra, egyik azt mondja, hogy nekem több cukrot szeretnék, a másik azt mondja, nem, én szeretnék több cukrot, elkezdenek vele, és közben pedig az, hogy az igazi feladat, amiért az idegsejtek léteznek, ugye, hogy elősegítsék ennek a csodálatos elmének, ennek a csodálatos élő szervezetnek a tevékenységét, ez elmarad, mert jelenleg a sejtek azzal vannak elfoglalva, ugye, hogy tudnak minél több anyagi valamit összeharácsolni, tehát, és atomizálódott állapotok uralkodnak. Na most, ha a sejtjeink képesek a tökéletesség szélső határát súrolva együttműködni egymással, és csodálatos közösséget alkotva segíteni a szervezetünket, és soha nincsen belőle vita, hogyha én azt mondom, hogy szeretném behajlítani a kisön, akkor azt mondja, sejtem, várjál, bizonyos feltételekkel. Először is a beszédközponton, az most háborúban áll egy ideje, tudod, egy fél éve háborúban áll a látóközpontoddal, a lábad pedig el nem tudja viselni a karodat, mert tulajdonképpen ő az igazi végtag, és a másik annak soha nem is volt végtag, és itt a, tehát így igazából nem tudnék rendesen viselkedni, ugye? De a sejtjeink azok lehetővé teszik, csodálatos összhang uralkodik a szervezet és a sejtek, és de főleg még inkább a sejtek között. Na most, hogyha a sejtek között létezik ilyen csodálatos, a tökéletesség széles határosuló együttműködés, az emberek között is lehetséges, és hogyha mi ennek a kozmikus agynak egy olyan agyközpontjai vagyunk, amelyben az egyes ember mondjuk egy sejtnek felel meg, akkor a természetes életfeladatunk az, hogy ahogy a sejtek megtanultak együttműködni egymással a magasabb, nagyobb cél érdekében, ugyanúgy mi is meg kell, hogy tanuljunk egymással együttműködni, együtt gondolkodni, együtt cselekedni, az egész emberiség, hogy jó agyközpontja legyünk a mindenségnek. Mi történik? Vegyünk egy nagy lélegzetet, a könyvben leírom azt, hogy mikorra várható ez a fordulat, és nem olyan nagyon messze, de most ezt ugorjuk át, és tételezzük fel, hogy már is bekövetkezett az az állapot, aminek, ha a világegyetem egy kozmikus elme, ugye akkor előbb-utóbb rendbe kell, hogy jöjjön az agyközpontja. Tehát az emberiség előbb-utóbb megtanulja ezt az együttműködést, mint minden más sejt. Az ember is képes lesz megfelelni a kozmikus rendnek. Hogyha ez megvalósul, az emberiség egy jó agyközpontja lesz a kozmikus elmének. Ha jó agyközpontja lesz, akkor mi fog történni? Átáramlik rajtunk a mindenség érzésvilága és a mindenség gondolatvilága. Mégpedig életvitelszerűen, reggeltől estig és estétől reggelig. Tehát, hogyha ez megvalósul, akkor egy olyan együttműködési rendszer alakul, egy olyan társadalom, amit én természetes társadalomnak nevezek, természetes társadalom. Ebben a természetes társadalomban az emberi együttműködés nem csak egymásnak felel meg, az emberiségnek felel meg, hanem a mindenségnek is megfelel, ezért reggeltől estig átáramlanak rajtunk a mindenség érzései és gondolatai. Vagyis olyan érzések és gondolatok, amik most a legnagyobb zseniknek talán, vagy mondjuk a egyes embereknek időnként egy-egy pillanatra bepillantásuk van arra, hogy de jó év, mennyivel nagyobb a világegyetem. Ugye most megjelent Alexander, éppen Alexandernek az a könyve, a mennyek bizonyítva, hogy a mennyország létezik. Ugye most azt hiszem a második a sikerlistán. Csak nekem, én angolul megszereztem, mert korábban jelent meg angolul, és akkor azért nem tudom a pontot idézni. De szóval lényeg az, hogy ez egy agysebész, akivel megtörtént az, hogy az egész agykérge megszűnt működni, és akkor, amit akkor átélt, de Pap Lajos is mond ilyesmit, hogy az emberi tudat az képes az agytól függetlenül is létezni, és egy csodálatos, hihetetlen, ragyogó, magasabb értelemmel átítatott világegyetem létéről szerzett végső bizonyosságot. Ráadásul ez az agysebész a modern tudomány minden eszközével vizsgálták, hogy tényleg akkor tapasztalta, amikor az agyműködése leállt. De a paplásnak előadása is ezt igazolják, csak most ebben nincs ide belemenni. Tehát lényeg az, hogy valóban az, ami csak néha napján adatik meg egyes embereknek a szerelem csúcspontján, vagy a legcsodálatosabb szerelmek, legnemesebb szerelmek esetében. Az reggeltől estig a mindennapi életünknek a része lesz. A mindentudásban, a kozmikus, isteni mindentudás fog reggeltől estig életvitelszerűen átjárni bennünket, ahogy a falevelet átjárja a fának éltető nedve, úgy át fog járni bennünket a világegyetem éltető kozmikus érzésvilága és gondolatvilága, vagyis egy csapásra megoldódik szinte az összes, vagy nem szinte, hanem tényleg az összes gondunk. Érdemes ezért egy ilyen állapotra törekedni, és hát nincs is olyan messze. Tehát az emberiség jól jár ezzel a fordulóval. A természetes társadalom az emberiség jövője. Ez benne van a pakliban, sőt nem csak úgy, hogy esetleg van egy halvány esély, hanem ahogy az a törvény, hogy a növények virágozzanak, benne van a természetnek a törvényében, hogy az emberiségnek az a törvénye, hogy jó agyközpontja legyen az Isten fáját ennek a kozmikus elmének. Ugye? Tehát ez a törvény, ez a világegyetem akarata. Az emberiségnek nincs értelme, hogy kapálózzon ez ellen, mert akkor jár jól, hogyha ezt teljesítjük. Tehát jó járunk vele, de nem csak mi járunk jól, hanem a mindenség is. Mert a mindenségnek most van egy rossz agyközpontja, és hogyha mi jó agyközpont leszünk, akkor a mindenségnek a rossz agyközpontja helyett lesz egy jó agyközpontja. És hogyha a mindenségnek lesz egy jó agyközpontja a rossz helyett, akkor az addig fájó, és hogy úgy mondjam, beteg állapot helyett kialakul az igazi teljessége, az igazi épsége. Visszanyeri a teljes lelki, szellemi, értelmi képességeit a világegyetem, vagyis kibontakozik Isten igazából, vagyis úgy, ahogy igazából kell, ahogy a dolgok rendje és módja, és már csak ezért is gondoskodik, és minden megtesz a világegyetem, hogy az emberiség elérje ezt az állapotot, hogy jó, hogy központja legyen a világmindenségnek. És akkor, hogyha a világegyetem hirtelen a rossz agyközpontja helyett lesz egy jó agyközpontja, akkor egy újabb, magasabb tudatállapotba kerül, és hogyha egy magasabb tudatállapotot úgy akarom érzékeltetni, hogy egy megvilágosodott tudatállapotba, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a világegyetem egy magasabb tudatállapotba kerül, amiben a tudat és az anyag, a csillagok anyaga és a földi anyag közelebb kerül a tudathoz, a kozmikus tudathoz, mint most, ugye amikor az anyagi folyamatok szinte leválnak a kozmikus tudatról, legalábbis itt a földi társadalomban, a fogyasztói társadalomban. Tehát az anyag jobb, képlékenyebb lesz, jobban hallgat majd a tudati vágyakra, és valóban most jelennek meg sorra a tanulmányaim, amik azt igazolják, hogy valóban így működik a tudat. És az azt jelenti, hogy ahogy a magyar népmesében van az, hogy jót tett helyébe jót válik, ugye a világ maga is ugrásszerűen csodálatosabb, teljesebb, csoda erejének a teljét visszanyeri. Tehát még a világot is előbbre visszük azzal, hogyha saját magunkat előbbre visszük. Tehát olyan mély fordulat várható, mégpedig ugye 100 éven belül, ahogy megpróbálom megerőlegezni, amit a könyvben részletesen alátámasztok, a tudomány fejlődéséről indokolva, hogy 100 éven belül várható, hogy ugrásszerű olyan átalakuláson megy végbe az emberiség, hogy létrejön a természetes társadalom, minden eddig kívánt történelmi, politikai fordulatnál, forradalomnál sokkal mélyebbre ható, és sokkal nagyszerűbb és nemesebb fordulatról van szó, ami nem esetleges ráadásul, hanem törvényszerű. Úgyhogy, tehát ez azt jelenti, hogy hogyan indul el ez a forradalom, először is szemléleti változással, azzal, hogy foglalkozunk ilyen gondolatokkal, ahelyett, hogy megpróbálnánk bebubózni, és pluszként a fejünket bedugni a homokba, életvitelszerűen, vagyis naponta több órán keresztül, de legalább egy 10 percen keresztül, de foglalkozni kell ilyen gondolatokkal. Vagy legalább, amikor fölébredünk minden nap reggel, akkor legalább mindenkinek, még annak is van 10 másodperc ideje, aki nem tudja kifizetni a gázszámláját, és még az is megteheti azt, hogy reggel, amikor fölébred, még mielőtt a modern társadalom fogyasztói elvárása rendszerre lerohanná az agyát, azelőtt azt mondja, állj, 10 másodpercet kérek, és a 10 másodpercet arra használja föl, hogy kihirdeti a szervezetében a következő 2 szavas üzenetet. Életemet fölemelem. A fene egyeme. Életemet fölemelem. Ha a fene felé teszik, akkor is, ugye? Mert ez a világ rendje, és nekem is az a jó, és a világnak is ez a jó. Tehát életemet fölemelem. És olyan hangosan hirdessük ki, amilyen hangosan egy gondolatot a belső szervezetünk ki lehet hirdetni. 10 másodpercet, ha minden nap 10 másodpercet erre szánunk, felkeléskor és lefekvéskor, elalvás előtt, ennek hosszú távon is meg lesz az eredménye. Persze oda kell figyelni, hogy legyen. Tehát először egy szemléleti változás indul az egyéni életszintünkön. Tehát nem a politikusokat kell hibáztatni, hogy ők majd akkor majd hirtelen jobb belátásra térnek, és minden politikus csodálatos nagyszerű erkölcsiséget fog tanúsítani. Rajtunk, nekünk kell kezdeni, ez egy nehezebb dió, ugye, mint várakozni, hogy na majd akkor majd az egyik párt vagy a másik párt, majd akkor az majd mindent rendbe hoz. Nekünk kell, sajnos valódi feladataink vannak, vagyis nem sajnos, komoly munka az életvitelünk átállítása, de meg kell történjen, és nagyszerű dolog ez, nem kell annyira megijedni tőle. Valóban foglalkozni kell szemléleti változás, életvitelszerűen elő kell idézni magunkban. Hogyha ezzel sikerünk van egy bizonyos szintig, a családunkban is ezek az ezzel összefüggő változásokat, hogy ne ébresszünk rossz érzéseket a családtársainkban, hanem próbáljuk a lehető legfelemelőbb érzéseket előidézni, függetlenül attól, hogy ők hogy viselkednek, mert az az ő dolguk. Ugye a családi életvitel az, hogy a lehető legcsodálatosabb családi életet éljük, és abban az irányba terjük a családunk életét. Utána pedig ugye abban is mesterkedhetünk, hogy a hazánk életét a lehető legcsodálatosabb irányba tereljük. Miért nem? Miért legyünk ártó férgek a hazánknak a testén? Ugye, hogyha sokkal nagyszerűbb érzés a hazánk javára, a világ javára, az emberiség javára cselekedni. Ugye? Hát butaság lenne akkor most a rossz érzésnek átadni a teret, és azon úgy sem lesz semminek eredmény, akkor majd ezt csinálok majd. De nincs értelme, rövid látás. A természet más. Azokat a távlatokat csak úgy fogjuk elni. Mindig lesznek olyan emberek, akik ezt nem látják be. De kell, hogy legyenek mindig olyan emberek, akik ezt belátják. Azok fogják majd előbbre vinni a világot. Kár ebből kimaradni, tehát tulajdonképpen nem érdemes nagyon ezek elől elzárkózni. Itt van még tudom ajánlani a Gyönyörű Zöld című filmet, amit a YouTube-on is meg lehet nézni. Ez is egy olyan hihetetlen társadalmi utópiát vagy jövőképet mutat be, ami hát elgondolkodható, és egy kicsit ebbe az irányba vezet. És az aranykorra édesapám nagyon sokat foglalkozott, az emberiség, a magyarság őstörténete csodálatos kulcsokat ad ahhoz, hogy hogyan lehet ezt újra előidézni az aranykort egy magasabb szinten. Köszönöm szépen a figyelmet!